G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 podcastja, a mai vendégem Mondovics Péter, a Mastercard marketing menedzsere. Abban maradtunk, hogy tegeződünk, hiszen nem először találkozunk, hello.
Sziasztok.
És amiről ma beszélgetni fogunk, az tök fura lesz elsőre, mert hogy igazság szerint egy nyereményjátékkal fogunk kezdeni, de ennél sokkal szertágázóbb lesz a beszélgetésünk. A nyereményjáték pedig arról szól, hogy ti a Mollal kollaboráltok egy nyereményjátékban. Azt el tudod nekem mondani néhány mondatban, hogy ez mi is?
Igen, ugye szeptember 16-án indítottunk egy nyereményjátékot, egy promóciót, konkrétan a MOL kutakon, tehát most már nem csak a MOL kutakon található fresh cornerek köré építve, sőt, ha mondjuk még jobban le akarom szűkíteni, akkor a kávé köré építve. Ez egy kicsit kulturális misszió is, hiszen a MOL az nagyon komoly hangsúlyt fektet arra, hogy egy ilyen szofisztikáltabb kávézási kultúrát behozzon, tehát egy saját kávé pörkölő üzemük van, és folyamatosan fejlődnek, egyébként tényleg tök jó kávét lehet kapni a MOL kutakon. De az elgondolás alapvetően az volt, hogy mivel a MOL igyekszik egy teljesen új szemléletmódot behozni a piacra. Ez két ponton tetten érhető. Az egyik az az, hogy a Fresh Corner az most már nem ez a benzinkutak kicsi koszos shopja jelleget ölti magára, hanem tényleg egy találkozó pont, egy közösségi pont, ahol lehet kávézni, de egyébként bevásárolni is ugyanúgy lehet. Hogy ezt próbáljuk meg valahogy aktiválni, illetve a másik az egy még érdekesebb dolog, és akkor itt kicsit a mi szerepünk is világosabb lesz, hogy mindezt adatalapon szeretnék megcsinálni. Ugye van egy csodálatos alkalmazásuk, a MOL Move, ami hát azt mondanám, hogy egy nagyon klassz lojalitás növelő alkalmazás, nagyon sok promócióval benne, de talán a legfontosabb az, hogy ezzel az alkalmazással személyre lehet szabni egy csomó ügyfélélményt a kúton.
Hogy ehhez ti kaptok adatokat, vagy ti is szolgáltatok adatokat?
Nem, mi nem kapunk és nem is szolgáltatunk adatokat. A mi célunk ebben a promócióban egyébként az, hogy minél több ember digitalizálja magát. És elmondom, hogy miért. Tehát a logika az, hogy ugye a fizetések is digitalizálódnak. És a promóciónak is az a lényege, hogy ha már valaki a MOL Move-ot letöltötte, elmegy egyébként egy MOL kútra, és a Fresh Cornerben vesz egy kávét, és netán a Mastercarddal fizet, akkor nagyobb eséllyel nyerheti meg a főnyereményt, ami ugye egy Brazíliába szóló kétfős utazás lesz.
Jó, várjál, mit kell csinálnom ahhoz, hogy egyébként egyáltalán részt vegyek ebben a dologban?
Hát MOL Move felhasználónak kell lenni, be kell menni egy kútra, és ott vásárolni kell a Fresh Cornerben.
És ha szerencséd van, akkor eljutok Brazíliába? Tehát mi a végeredmény?
Hát ha kis szerencséd van, akkor kapsz 100 kávés kuponokat. Ha nagy szerencséd van, akkor viszont elviszünk Brazíliába, és ott megnézheted, hogy többek között, hogy a kávé az hogyan készül.
Jó, menjünk vissza arra, amit az előbb mondtál, hogy tulajdonképpen mi is a Mastercardnak a célja ebben a történetben.
A Mastercard célja az, hogy a digitális fizetéseket ösztönözze, és ugye ennek az első belépő pontja az, hogy az embereket segíteni kell, hogy ezekhez a digitális élményekhez hozzájussanak. Mivel a fizetés az csak egy végpont. Viszont ezt is élményszerűvé kell tenni. Mondok egy másik példát, MOL Move-val már nyitvatartási időn kívül tudjak tankolni a benzinkúton, és az alkalmazásból kifizessem. Ez mindenféle emberi beavatkozás nélkül kifizessem a tankolásomat. Ugye azt látjuk, hogy Csehországban is most már egész hálózatok működnek így. Mondjuk ott annyiban hasonló a molos megoldáshoz, az ő megoldásuk, hogy nyitvatartási időn kívül is be lehet menni a boltba, lehet vásárolni, és ki lehet fizetni egy alkalmazásban a portékát, amit megvásároltam. Úgyhogy az egész az így elindult az ilyen láthatatlan fizetések irányába, a digitális fizetések irányába. És mi ugye azért léptünk a MOL-lal 3 éve partnerségbe, és azért csináljuk ezt a rengeteg promóciót, hogy ezt a digitalizációt elősegítsük. Ugye a Mastercardnak igazából ez az innovátor szerepe az mindig is megvolt. Nagyon sok mindent hoztunk ki a piacra, Apple Pay, Google Pay, vagy akár online fizetések területén, de úgy látjuk, hogy a MOL egyrészt mint brand, mint kereskedő partner, vagy mint partner.
Vagy mint piaci lefedettség.
És hát piaci lefedettség, azért nem felejtsük el, hogy mindenhol ott van. és a magyarok nagy része náluk tankol. És ez mellett izgalmas egyébként egy olyan utazáson részt venni, ahol egy egész iparágat tudsz megreformálni.
Mennyire vagyunk bizalommal ez iránt?
Ha az alkalmazás használati adatait nézem, akkor ez egy kiemelkedő dolog, ami most történik. Régebben voltak ezek a pontalapú, vagy eredőbocsás lojalitás rendszerek, azért ezek kifáradtak.
Meg viszont... hát hordozgatni magammal egy cetlit, meg nem majd matica, meg nem ilyen, én is valóban azt, tehát hogy ha a telefonomon ott van, akkor oké, akkor használom, de ha nincs ott, akkor nem.
Hát sőt, ugye a pár évvel ezelőtt csináltunk egy kutatást, ami arról szólt, hogy hány lojalitáskártya van egy magyar ember zsebében, és a szám egyébként 7, hányat használnak, hát egyet vagy kettőt használnak. Ez nyűgös. Akkor mindenki átköltöztette ezeket a lojalitáskártyákat mobil alkalmazásokba, de az a baj, hogy az, hogy ott van, az még nem segít. Uh-huh. Az, hogy hogyan szabják személyre ezeket az élményeket, az egy sokkal izgalmasabb dolog. Tehát, hogy ne azt mutassa nekem, amire nincsen szükségem.
Azért ez egy elképesztő adatmennyiség, amit itt kezelni kell. Ebben nektek van rutinatok?
Hát igen. Szoktuk mondani, hogy ugye, most a Mastercard hálózaton globálisan egy nap alatt több mint 1 milliárd tranzakció megy végbe, ez duplája annak, amit tweetek formájában az X jelenleg tud. És hát igen, tehát ezeket az adatokat azért igyekszünk felhasználni annak érdekében, hogy ezek a szolgáltatások minél gördülékenyebbek legyenek. Egyébként ennek a tranzakció mennyiségnek nagyobb a fele, az most már abszolút kiberbiztonsághoz kapcsolódik. Tehát 50 millisekundum alatt meg tudjuk mondani például, hogy az a tranzakció, amit bárki a Mastercard kártyával elvégzett, az esetleg milyen fraud kitettséggel rendelkezik.
Vagyis?
Ez azt jelenti, hogy megnézzük 50 millisekundum alatt a világ összes kereskedőjét, a világ összes kártyáját és a világ összes költését, és össze tudjuk hasonlítani. Tehát meg tudjuk mondani azt, hogy melyik kereskedő az, ahol egyébként a csalások nagy mennyiségben előfordulnak, vagy adott esetben melyik kártyák azok, amiket mondjuk elloptak, és megpróbálnak vele tranzaktálni, és akkor ezeket a tranzakciókat mi vissza tudjuk utasítani.
Ez elég jól hangzik.
Izgalmas egyébként, és abban a szempontból is izgalmas, hogy erre nagyon sok plusz szolgáltatást tudunk ráépíteni.
Például?
Hát ugye az utóbbi időben úgy szoktuk kezdeni, hogy mit hozott nekünk a COVID? Hát a COVID az a víruson kívül hozott még egy dolgot, az, hogy mindenki digitalizálódott.
Erről beszéltünk már sokat, ebben a stúdióban már beszélgetünk erről sokat, hogy a COVID az olyan szempontból, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, pozitív volt, hogy még a nagyszüleink is átszoktak a digitális vásárlásra.
Hát igen, ugye a legnagyobbat, tehát digitális vásárlásban és rendelésben a legnagyobbat ugró korosztály ez a nagyszüleink, és egyébként ott is maradtak. Viszont azért van ennek egy sötétebb oldala. Az erőltetett digitalizáció azt hozta magával, hogy nagyon gyorsan kellett fizikai szolgáltatásokat átültetni a digitális térbe. Mit jelent ez? Például a banki oldalon ugye az ügyfél regisztráció, vagy a szerződéskötés, az hagyományosan bankfiókban történt.
Bezártak minket. Igen.
És a bankok készültek már régóta arra, hogy ezeket a folyamatokat digitalizálják valahogy, de ugye nagyon szigorú előírások vonatkoznak erre. Viszont meg kellett oldani egy hónap alatt azt, hogy, hogy digitálisan lehessen már bankszámlát nyitni. És akkor jött a videobankolás, de azt 3 hónap alatt kihozták a piacra.
Jó, az, a Covid sok mindent felgyorsított, ami egyébként is rajta volt a listán.
Viszont pont kereskedői oldalról egyébként azt látjuk, hogy, hogy ez volt az időszak, amikor a hackerek azok elkezdték a kis alvó agentjeiket elhelyezni a rendszerekbe. Ugye a hackerek most már nem úgy működnek, mint régebben, hogy neki mennek nagy rendszereknek, hanem a leggyengébb pontot támadják, ezek a felhasználók. Ugye igen. Ezért kapunk SMS-eket a Netflix-től, rendőrségtől,
igen.
Vagy akár kereskedőktől. Az egésznek a célja az, hogy adatokhoz jussanak hozzá, és a nap végén ezeket az adatokat felhasználva pénzhez jussanak.
Jó, mennyire vagyunk mi felhasználók ezügyben óvatosak? És a felvétel előtt mondtál nekem számokat, tehát ezek elég érdekesek, hogy valami ilyesmit mondtál, ugye, hogy nagyon fura, hogy a nagyszüleink korosztálya óvatos és tisztában is van nagyjából a helyzettel, ellenben a gyerekeink korosztálya az meg teljesen össze-vissza hülyeségeket csinál.
Hát igen, most csináltunk egy kutatást erről, mert ugye tehát a hagyományos ezeknek a kutatásoknak az a rákfenője, hogy megkérdezel valakit arról, hogy te egyébként tisztában vagy-e a kockázatokkal, és akkor azt mondod, hogy...
Há, hogy a viharban?
Persze. És egyébként teszel is ellene? Igen, én teszek. De most azt csináltuk, hogy először megkérdeztük korosztályonként, egyébként egy reprezentatív kutatás volt, az embereket, hogy mennyire érzi magát felkészültnek, és ebben a tesztben egyébként a 25-ös korosztály, az azt mondta, hogy ők messze, tehát majdnem 90%-ban azt mondták, hogy ők nagyon felkészültek. Az idősek azok ilyen 20% körül mondták azt, hogy ők nem annyira vannak tisztában ezekkel a csalási szenáriókkal, na és akkor utána leteszteltük. Tehát konkrétan eléjük raktuk azt, hogy szerinted ezek az üzenetek, ezek a szenáriók mennyire csalárd, vagy fraud jellegű akciók, vagy mennyire valósak. És teljesen megfordult a kép. Tehát a fiataloknál, akik azt mondták 90%-ban, hogy ők felkészültek, mondjában olyan 15% tudta beazonosítani,
hogy hol
van csalás.
Aztán.
És az időseknél meg 80% bőven megmondta. Tehát óvatosabbak.
A rutin és a tapasztalat, az évek.
Igen, így van. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt, és ez ugye elvezet...
Jó, lehet ezen javítani? Tehát, hogy azért ez ijesztő, hogyha azt mondod, hogy a piacra éppen belépő korosztály a legkevésbé tudatos, és a legjobban lehet megvezetni.
Igen, ugye egyrészt ez felelősség, tehát a szolgáltatóknak majd együtt kell dolgozniuk azért ezen. De másrészt jó digitális szolgáltatásokkal ezt lehet ellensúlyozni, és akkor visszakanyarodnék itt a MOL Move-hoz, ami szerintem tipikusan jó példája annak, hogy hogyan lehet az embereket biztosítani arról, hogy az adataik biztonságban vannak. És ez nagyon egyszerű. Egyrészt ugye egy nagyon rigid, nagyon szigorú adatvédelmi elvekre épülő rendszert kell építeni. Uh-huh. És transzparensen el kell mondani az embereknek, hogy az adataiddal mi fog történni. És amellett, hogy megvédjük az adataidat, amellett úgy fogjuk felhasználni ezeket az adatokat, hogy ez neked jól legyen. Nem fogunk több adatot felhasználni, mint szükséges, de tudjuk, hogyha te hotdogot szeretsz venni a kúton, akkor mi az adatokat annak érdekében fogjuk felhasználni, hogy te
a legjobb
szolgáltatást kapd. És van még egy másik dolog, ez szintén a kutatásból jött ki, hogy 78% az embereknek úgy nyilatkozott, hogyha viszont egy kereskedőnél adatvédelmi incidens van, és akár érintett, vagy akár csak hall róla, akkor nem fog annál kereskedőnél többet vásárolni.
Azért ez egy elég erős nyomás bármelyik kereskedőn.
Így van, viszont ugye ez elvezet oda, hogy a kereskedők rá vannak szorítva arra, hogy minél magasabb szintű, minél jobb szolgáltatásokat hozzanak ki digitálisan. Tehát ez kicsit olyan, mint amikor a GDPR bejött, és akkor a cégek egy része az ugye úgy reagált, hogy megszüntette az adatbázisait, de láttunk egészen nagy FMCG szereplőket, akik így egyik napra másikra kikukázták a teljes ügyfél adatbázisukat. Illetve láttunk olyanokat is, akik azt mondták, hogy oké, akkor most egy kicsit tudatosabban fogunk adatot kezelni, lehet, hogy kevesebb emberhez fogunk szólni, de hatékonyabban fogjuk csinálni, és szerintem nekik lett igazuk, mert a nap végén egy olyan lojális ügyfélbázist tudtak megteremteni, akik hát bármikor táncba vihetők. És ezek a cégek, ezek most azért részben ebből élnek. És akkor tök érdekes azt is megnézni, hogy van egy adatbázisom, van egy lojális ügyfélbázisom, milyen digitális szolgáltatásokat lehet ráépíteni. És ugye erre jött rá valójában a MOL, hogy persze,
ha már megvan,
üzemanyagot lehet értékesíteni, ablaktörlöket lehet értékesíteni a kúton. De mi van akkor, hogyha csavarunk egyet a történeten, és a MOL már nem egy üzemanyag hálózat lesz, hanem egy ilyen közösségképző tér, ahol egy csomó plusz szolgáltatást kaphatok. Szerintem ez eszméletlen izgalmas, és ugye van egy csomó szektor, ahol így hasonló átalakulásokat figyelünk meg.
De hát,
annak idején az IBM-ről kigondolta volna, hogy nem számítógépeket fog gyártani.
Igen, 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 jogos.
És akkor hozzak egy példát, ugye ez minket is ugyanígy érint. Tehát van az a közvélekedés, hogy hát igen, a Mastercard az egy kártyatársaság. Hát nem vagyunk kártyatársaság, tehát valójában nem bocsátunk ki kártyát, és mi is fogadunk-e kártyát, mi egy IT cég vagyunk. Hatalmas nagy szerverparkokat üzemeltetünk, és nekünk az a feladatunk, hogy ezek az elszámolások, a tranzakciók elszámolása, az megtörténjen a nap végén. De. És itt jön a de. Mi 2009-től kezdve elkezdtünk felépíteni egy teljesen más univerzumot a cégen belül, mert azt mondtuk, hogy alapvetően a biztonsággal foglalkozni kell, és a biztonságra lehet építeni egy csomó plusz szolgáltatást. Tehát van olyan szolgáltatásunk már, amivel így monitorozni lehet például a teljes beszállítói hálózatot egy csomó szempontból. Tehát itt ESG oldalról kiindulva, de ugyanígy szankciós listák, meg egyebek, hát ez a beszerzőknek ez arany.
Igen.
Mert ugye általában a beszerzők azok egyszer néznek rá egy cégre, amikor ugye tender van, és akkor utána ki tudja, hogy mi történik. De tovább megyek tehát a beszállítom beszállítóját, és annak a beszállítóját is meg tudom nézni.
Méghozzá a fizetési tranzakciók alapján?
És nem a fizetési tranzakciók alapján, tehát ez már rég nem a fizetésről szól, hanem különböző adatforrásokból dolgozunk. Tehát ugye a Mastercard az 210 országban jelen van. És 210 országban képződik egy csomó adat, ami alapján ugye látjuk a helyi, meg a globális tendenciákat. Tehát mondok egy tök jó példát, valahol árvíz van, vagy valahol tornádó van, és megszűnik a gyártás. Uh-huh. Mondjuk valamilyen elektronikai alkatrész gyártás. Annak ugye kihatása lesz arra, hogyha mondjuk én egy IT cég vagyok, és routereket akarok venni, vagy ha egy autógyártó vagyok.
És kell egy csip a kocsiba.
És kell a csip a kocsiba. Ugye a COVID-nál volt lett ez igen, nagyon
amikor,
fontos.
Amikor ezek a szállítási láncok összeomlottak konkrétan, igen.
És ugye a kiberbiztonságot is ugyanígy mérjük. Hát ugye a COVID alatt volt olyan autógyár, akinek le kellett állni 4 hónapra, mert a kábelkötek gyártóját meghekkelték egy ransomware-rel.
Ó.
És tehát ez a fajta jövőbelátás az, ami az egyik fókuszpontja ezeknek a szolgáltatásoknak. Másik az, hogy hát igen, használjuk az AI-t. Uh-huh. Tehát így behoztunk ilyen passzív biometriás megoldásokat, hogy egy mobil alkalmazásban most már nem kell jelszavakkal bajlódnom, hanem felismer engem az alapján, ahogy gépelek, ahogy tartom a telefont, ahol vagyok.
Azért egy kicsit ijesztő is néha.
Ijesztő, de
én értem, hogy
addig nem ijesztő, amíg ez consent alapon megy. Uh-huh. Tehát amíg elmondom a felhasználónak, hogy figyelj.
Erre akartam elmenni, ilyen... hogy azt én értem, hogy ti jól használjátok föl az én adataimat, és hogy ez a bizalom, ez nem szakadhat meg, hiszen ha megszakadna ez a bizalom, akkor ti ilyen hallátok rögtön, de mondjuk nekem is rosszabb lenne. De hogy az valóban egy kicsit olyan izé, hogy ilyen mélységig a ma már a mesterséges intelligencia segítségével ilyen mélységig lehet engem tulajdonképpen feltérképezni, hogy ki is vagyok, mi is vagyok. És még akkor is, hogy ez név nélkül megy, azért ez akkor is egy elképesztő adatmennyiség, és egy elképesztő, hát az, hogy riaszt, az rosszul erre, de hát
Ugye az, hogy lenyomatot hagysz magad után, az most már egy teljesen normális dolog. Hát csak azzal, hogy felmegyünk különböző hírportálokra, vagy akár a Facebookra, és ott posztolunk, hát több gigányi adatot hagyunk egy nap magunk után. És azért azt ne gondoljuk, hogy mondjuk hirdetéskiszolgálásban ezeket nem használják fel.
De merre megyek, mit csinálok, stb.
Meg kell tartani egy egészséges egyensúlyt. Ugye régebben a szolgáltatás fejlesztésről kezdtünk el beszélgetni, akkor mindig az volt, hogy egyensúlyoznunk kell a biztonság, meg a gyorsaság között, tehát legyen minél gyorsabb valamilyen szolgáltatás. Aztán jött a COVID, és ott a biztonságra helyeződött a hangsúly, meg az ügyfélélményre helyeződött a hangsúly. És ha én el tudom mondani azt teljesen transzparensen, hogy én ezeket az adatokat erre meg erre fogom felhasználni, és az adataidat biztonságban tartom. És ezáltal neked az ügyfélélményed jobb lesz, mert azt fogod kapni, amit szeretnél, akkor szerintem ez egy jó deal. Bárki más, aki kilép ebből a keretrendszerből, szerintem el fog vérezni. Uh-huh. A piacon. És akkor hát van egy másik sztorim még, ami így szintén egy szolgáltatáshoz kapcsolódik. Két évvel ezelőtt vettük meg a Dynamic Yield nevű szolgáltatást, ami egy personalizációs szolgáltatás. Ez nagyjából azt tudja tonnányi AI-jal a háttérben, hogyha én elkezdek egy weboldalon, vagy akár egy mobil alkalmazásban böngészni, akkor elkezdi figyelni azt, hogy én miket csinálok. Ugye ez is egy engedélyezhető szolgáltatás, és következő alkalommal, amikor felmegyek arra a weboldalra, vagy megnyitom azt a mobil alkalmazást, akkor már egy teljesen más kezdőképet találok az én preferenciáim szerint, és akkor így gyakorlatilag mindenféle fejlesztés nélkül meg tudjuk azt oldani, hogy például egy webshopba bekerüljön egy ajánlóbotor, vagy e-maileket. A kedvenc példám, még nem találtam meg, hogy ki az, aki használja ezt, de szerintem egy tök izgalmas dolog. Kiküldök neked egy e-mailt, benne egy kuponnal, mondjuk, és aznap nem nyitod meg, de következő nap megnyitod, de közben jártál az oldalamon, és az e-mailben már más tartalmat fogsz találni. Adott esetben más kupont, mert hogy láttam, hogy mit csinálsz.
Aha.
És hogy hova vihető ez a technológia?
Várj, itt egy zárójel.
Igen.
Hogy nekem mindig az a bajom ezekkel az ajánló algoritmusokkal, hogy én mindig úgy érzem, hogy ez egy kicsit engem bezár. Tehát, hogyha mindig ki vagyok szolgálva, nem vagyok rákényszerítve egy picit sem arra, hogy újdonságokat keressek, egy idő után egy nagyon szűk buborékban fogom találni magam. Tehát, ha én nem tudom, most tök hülyeséget fogok mondani, rákattintottam három papucsra, és nekem három hétig csak papucsok jönnek szembe, miközben már rég cipőt vennék, akkor el fogom hagyni azt az oldalt. Tehát, hogy ebben egy egyensúlyt is meg kell találni, azt gondolom.
Igen, és akkor, tehát amiről te beszélsz, azok a régi generációs...
Én minden másra is értem ezt. Tehát hírre is, minden ajánlórendszerre gondolom. Tehát, hogyha ha nagyon ki vagyok szolgálva, akkor nem fogok egyszerűen esélyem nem lesz kitekinteni másfele.
Így van, viszont ez kontextust vizsgál, tehát ezt nem úgy kell nézni, hogy akkor most minden más lehetőséget elveszünk tőled. Mondok egy másik példát, jó, hogy az is egy létező, teljesen létező use case, hogy kanapét veszel. Itt van konkrétan egy bútorbolt, megveszel egy kanapét, mondjuk, hogy jó gusztustalan kitalálunk, egy lila kanapét, ami bársonyborítású. Következő alkalommal, ugye a hagyományos ajánló rendszerek ilyenkor így ráfüggenek arra, hogy akkor neked
lila kanapét és lila bársony kanapét.
Viszont ez a rendszer AI segítségével fel tud ismerni olyan dolgokat, hogy mik voltak azok a textúrák vagy színek, amiket te néztél, amin mondjuk több időt töltöttél el, és a következő alkalommal a lila kanapéhoz tudja, hogy neked jó lenne, hogyha lennének párnáid, és hogy így a zöld az neked így bejön, és egyébként a zöld meg a lila illik össze, és akkor elkezd zöld párnákat.
Jó, így már megnyugtatóbb a dolog.
Igen, és hát így az is egy érdekes dolog, hogy kitől vettük meg ezt a szolgáltatást, ezt a McDonald's-től vettük meg. McDonald's csak azt mondta, hogy ez volt a világ legnagyobb hamburger értékesítő motorja, mert hogy ők Amerikában tényleg az összes kioszkra, meg mindenhova ezt használták ajánlatra, mert ugye az amerikaiak azok elég régóta digitálisan rendelnek hamburgert a McDonald's-nál. és most már borzalmasan sok cég használja. Tehát egy 400 globális márkánál van ott, Magyarországon is egyébként vannak olyanok, akik ezt használják. De a lényeg, hogy ugye ez is ezekhez a digitális szolgáltatásokhoz ergonomia UX és adatbiztonság szempontból tesz hozzá. Tehát én sose látom azt, hogy te ki vagy.
De ezt leszögeztük már az előbb is. Ja, tehát, jó. Hogy én ezt értem mindig, meg azt szerintem igazad van, azt fontos kihangsúlyozni, ez nem arról szól, hogy én személy szerint oda vagyok névvel, lakcímmel és minden adatommal bigyeztve egy céghez, és innen tudnak rólam mindent, hanem éppen a szokásaim alapján tök név nélkül tudnak rólam mindent. De értem, amit mondasz. Ja. Ez tök fontos.
Hát és ugye erre megy a világ. És tehát visszakanyarodva az, hogy hogyan transformálódik egy ilyen cég. Igen, nekünk szerintem mindig is a digitális tranzakciók lesznek a középpontban, tehát azért ezt a fizetés technológiai szerepünket nem adjuk föl, de hát azért lehet, hogy 5 éven belül a Mastercard már egy marketing cég lesz, meg egy kiberbiztonsági cég is.
És lehet, hogy 5 éven belül, bár nincs most itt a MOL, de lehet, hogy 5 éven belül nem, vagy nem 5 év, de mondjuk 15 éven belül nem alapvetően üzemanyagot fognak eladni, hanem lehet, hogy hotdogot a hotdog algoritmusukkal. Hogy...
Vagy IT rendszereket. Mert hogy azért ne feledkezzünk el, hogy a MOL Move az egy... Hát szerintem egy Magyarország első számú lojalitás platformja és promóciós platformja. Tehát ez a dolog már egyébként azt is meg tudja különböztetni, amit évtizedeken keresztül nem sikerült megugrani, hogy mondjuk adott promóció csak Mastercard kártyákra legyen érvényes. És azért ez megint az ilyen láthatatlan szolgáltatás fejlesztés része, hogy az ember azt gondolná, hogy hát ez egy egyszerű dolog, mint hogy ugyanúgy egyszerű lekövetni azt, hogy én szeretem a hotdogot. De valójában a háttérben ezek borzalmasan összetett és bonyolult rendszerek, amik tényleg csak azt hivatottak megoldani, hogy nekem a vásárlás az egy kényelmesebb élmény legyen. Pont.
És ha már itt tartunk a végére, azt azért még egyszer gyorsan szerintem pörgessük meg, hogy akkor nekem elég bemenni vásárolni egy MOL shopba, Mastercarddal fizetni tulajdonképpen, és akkor van sanszom arra, hogy elvisztek engem Brazíliába, oké, kapok kávét is, meg mindenféle apróságot, de akkor mit?
Na, tehát, ugye ebben a promócióban a részét az nem kell más tenni, mint vásárolni legalább egy gasztróterméket a MOL töltőállomáson és a fizetésnél használni MOL Move alkalmazást.
De mondjuk Mastercard-dal kell fizetni, vagy lehet?
Na, és akkor itt jön a Mastercard a képbe, hogyha abban az esetben, hogyha Mastercard-dal fizetek, akkor 5-szörös eséllyel indulok a sorsolásom.
Ez jó.
Tehát sokkal nagyobb eséllyel tudom megnyerni azt a terméket. Emellett még a Mastercardosoknak van egy plusz lába az akciónak, hogy 5 szerencsést megajándékozunk egy 100.000 forint értékű bankkártyával. Úgyhogy a jövőbeli tankolásai, vagy akár hotdogjai, azok így...
Nem szoktam ilyet itt ebben a podcastban, de akkor azt mondom, hogy lehet, hogy érdemes elmenni, és ezt megcsinálni. Én nagyon szépen köszönöm Mondovics Péternek, hogy itt volt velünk ma. Gyertek velünk legközelebb is. Szevasztok!
Én is köszönöm, sziasztok!